Sziasztok, én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket a Z-Kaszt őszi évadának második adásán. Mint láthatjátok, vagy hallhatjátok, visszatértünk a stúdióba, ugyanis az első adás alkalmával kilátogattunk a természetbe, és Megyeri Sárával vadon termő, ehető növényekről beszélgettünk. Ha még nem néztétek, vagy hallgattátok meg azt az adást, mindenképpen javaslom, mert nagyon hiánypótló tudásra tehettek szert. Ma egy párat hátra lépünk, és a fenntarthatóság egy olyan dimenzióját fogjuk vizsgálni, ami sokszor nagyon távolinak tűnhet, viszont egy megkerülhetetlen téma, hiszen mindennapjaink része már most, és lesz a jövőben is. Egymást érik az ambiciózus klímacélok a klímasemlegességről, és egyre többet hallunk merész uniós tervekről és globális víziókról. De milyen ambíciók lebegnek a döntéshozók szemei előtt, amikor ilyen hosszú távú stratégiákat fogalmaznak meg? Reálisak egyáltalán ezek a célok, és jó irányba haladunk? Milyen ráhatásunk van nekünk, hétköznapi embereknek az ilyen fontos döntések meghozatalában a jövőnkkel kapcsolatban? A mai adásban ezekre a kérdésekre keressük a választ Huszár Andrással, a Green Policy Center klímapolitikai szakmai műhely társalapítójával és igazgatójával. Tartsatok velünk! Szia András, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
Csapjunk is bele a közepébe, amint ígértük a hallgatóknak a bevezetőben. Megpróbálunk ma válaszokat találni olyan kérdésekre, mint például mit jelent a dekarbonizáció, a Fit for 55 vagy a Net Zero, ugyanis ezek a kifejezések már, ha nem is a mindennapjaink, de azért mindennapjaink része, de azért sokat találkozunk velük, és óhatatlanul, hogy hatással lesznek ránk. Kezdjük is a dekarbonizációval. Tudnád-e nekünk definiálni, hogy ez mit jelent pontosan, és milyen célkitűzések vannak ezzel kapcsolatban, és hol tartunk ebben a folyamatban?
Ez egy nagyon rövid kérdés. Igyekszem nem nagyon tankönyvízű lenni, mert szerintem a hallgatók is jobban megértik talán, hogyha egy kicsit kézzelfoghatóban magyarázzuk meg ezeket a fogalmakat, mert tényleg én is találkozom azzal, hogy beleesünk abba a hibába, hogy csak úgy reflexből használjuk ezeket, és azt gondoljuk, hogy mindenki pontosan érti, hogy ez miről szól, de ez nincs így. Jó, hát kezdjük a dekarbonizációval. Valahol ott kezdeném egyébként, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági működésünk alapja, vagy egyik alapvető feltétele az az energia rendelkezésre állása. Nagyon sok energiát használunk, szinte minden tevékenységünk energiafelhasználással jár, illetve bármit vásárolunk, az a termék vagy szolgáltatás is valószínűleg valamennyi energiát használ. És hát ugye ezt az energiát elő kell állítani, ez nem magától van, és sajnos ez az energia előállításhoz leginkább fosszilis, tehát régről itt maradt és elszenesedett különböző energiaforrásokat használunk, ugye szén, olaj, földgáz, stb. És hát a dekarbonizáció az nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy ezeket az energiaforrásokat, amiket használunk, és sajnos ezek elégetéséből olyan gázok szabadulnak föl, ami alapvetően melegítő hatást fejt ki a földi légkörben, nos, ezeket próbáljuk kiszedni ebből a rendszerből, mert egyszerűen ez egy nem fenntartható folyamat, tehát olyan következményei vannak, amivel éppen most is szembesülhetünk nyári időszakban, vagy ezen a nyáron is ugye láttuk, hogy mennyire melegszik a légkör, tehát hogy nagyon egyszerűen ezeket a fajta energiaforrásokat, szén, olaj, földgáz, próbáljuk kivonni az energia mixünkből. Ez nagyon nem egyszerű folyamat egyébként, ugye látszólag ez egy elhatározás kérdése, de ez nem így van. Nagyjából a világban az energiafelhasználásnak a 80%-a ilyen típusú energiaforrásokhoz kötődik, és ez a mai állapot, amikor már azt látjuk egyébként, hogy például az úgynevezett megújuló energiaforrások, amik talán helyesebb inkább megújuló energiatermelőknek, vagy megújuló energiát használó energiatermelőknek tekinteni őket, például a napelemet. Szóval ezek nagyon elterjedtek, de mégis 80%-ban még mindig ezekre a fosszilisokra támaszkodik a földi civilizációnk, és hát ez egy nagyon nehéz és nagyon lassú folyamat egyelőre. Persze sokan úgy gondolják, hogy ez majd át fog bukni, és lesz egy ilyen fordulópont, amikor majd nagyon elkezdenek terjedni a megújulók. Ezt most még nem igazán látjuk, és valójában az is a trükkje az egésznek, hogy mindeközben, amikor ezt a váltást megpróbáljuk elvégezni, egyébként egyre több energiát használunk összességében a Földön, tehát magyarul nő az energiaigényünk, és a megújuló energiaforrások ezt a növekményt tudják kielégíteni nagyjából, ami azt jelenti, hogy közben nem váltják ki a fosszilisokat. Tehát a fosszilis az továbbra is nagyon nagy mértékben jelen van. Úgyhogy a dekarbonizáció az ezt a folyamatot jelenti, hogy ezeket a fosszilis forrásokat próbáljuk kivonni ebből a rendszerből.
Más szektorban nem is releváns ez a kifejezés, kifejezetten ez az energiaszektorra vonatkozik, vagy most azért ezt emeltet ki, mert ez a legjelentősebb és ez a legnagyobb kihívás ebben a folyamatban.
Más szektorban is ez releváns, de alapvetően az energiafelhasználáshoz kötődik ez a fogalom, és a fosszilis energiáknak a kiváltásáról szól, igen.
És ha jól értelmeztem, a dekarbonizáció szükséges ahhoz, hogy például 2050-re az úgynevezett net zero állapotot elérjük. Mit jelent pontosan ez a kifejezés? Kifejezetten a net szóra lennék kíváncsi, mert utána olvastam nyilván jobban a részleteknek, és szerintem nagyon fontos ezt tisztázni, hogy miért pont ezt a két szót használják együtt.
Igen, a net zero az a úgynevezett klímasemlegességhez kapcsolódó fogalom egyébként. Ugye magyarul ez nettó nulla kibocsátásnak szokás lefordítani, bár a magyar kifejezések nem mindig a legpontosabbak, vagy a legjobban használhatóak. Szóval a lényeg az, hogy ahogy említettem, a fosszilis energiaforrások égetéséből nagyon sok üvegházhatású gáz, talán ezt a fogalmat már sokan ismerik, tehát üvegházhatású gáz szabadul föl. Ugye ez természetes folyamatok során is szabadul föl, viszont a természet képes viszonylag nagy mennyiséget ebből kompenzálni. Tehát nagy vonalakban a földi rendszer az egy egyensúlyban volt, amielőtt az ember nem kezdte el nagy tömegekben égetni ezeket a fosszilis energiaforrásokat, és ebbe az állapotba kéne visszatérnünk, hogy egyensúlyba kerüljön a kibocsátás és az elnyelés. Ez ugye kétféleképpen tud megtörténni, vagy a kibocsátásokat csökkentjük, erről szól a klímapolitika gyakorlatilag, hogy ezt hogyan tegyük meg, milyen ütemezéssel, milyen célok mentén, illetve ezeket a bizonyos kompenzáló vagy elnyelő kapacitásokat, mire kell itt gondolni, az óceánok, erdők, lápos területek, mezők, szántók, legelők, stb.
Vagy új technológiák.
Vagy mesterséges kapacitások, igen, erről egy egész adást lehetne beszélgetni, ezeket ugye növelem. Tehát ez a két módja van ennek. Én úgy szoktam mondani, mint egy mérleg két serpenyője. Ez az, ami egyensúlyba kell, hogy kerüljön. A 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény, amit talán sokan ismernek, az is így fogalmaz egyébként, hogy balance, tehát hogy egyensúlyban kerüljön a kibocsátás és az elnyelés. Na és ezt jelenti ez a bizonyos net zero. És miért net zero? Hát azért, mert nem abszolút nulla a kibocsátás csökkentés, tehát olyan nem lesz, és ez nem is egy jó cél, hogy semennyi üvegházhatású gázt ne bocsássunk ki, hanem ne bocsássunk ki többet, mint amennyit a természetes vagy a mesterséges nyelők kompenzálni tudnak, és így kerül egyensúlyba, és így lesz nettó nulla, tehát hogy kivonjuk a elnyelő kapacitásokat a kibocsátásokból, tulajdonképpen így lehet legegyszerűbben megérteni.
És egyébként tudsz arra számot mondani esetleg, hogy nagyságrendileg mennyi az, amit most kibocsátunk, és mennyi az, amit a természet magától el tud nyelni? Mondjuk akár így, hogy 10 az 1-hez, és hogy mennyi, tehát hogy megértsük, hogy mennyire vagyunk ettől most messze. Úgyhogy 2050-re szeretnénk ezt elérni.
Magyarországi adatot tudok erre mondani. Nagyjából Magyarországon a kibocsátásoknak körülbelül, ez persze nagyon változékony évről évre ez az adat, de körülbelül ilyen 5%-át a kibocsátásoknak tudja elnyelni a természetes kapacitásunk, hogy így mondjam.
Tehát az országhatáron belüli, igen, zöld felületek, igen, vizek, stb. Stb.
Igen, igen, tehát ez nem túl jó arány sajnos, és azt látjuk, hogy nagyjából ide kell a magyar kibocsátást lecsökkenteni, tehát a 100%-ból az 5%-ra kell lecsökkenteni ahhoz, hogy elérjük Magyarországon ezt a nettó zéró kibocsátást, ezt az egyensúlyt.
Ezzel kapcsolatban nekem felmerült egy kérdésem, hogy azért sokszor a klímaszakértők körében ezzel a szemléletmóddal az a probléma, vagy az a kérdés szokott felmerülni, hogy kvázi kiszervezzük a kibocsátásunkat. Olyan értelemben, hogy lehet, hogy mi mondjuk Magyarország vagy EU szintjén net zero módon fogunk működni, de importálni fogunk termékeket, amiket viszont máshol nem fenntartható módon, nem klímasemlegesen állítanak elő. Hogy ezzel bármit lehet kezdeni? Vagy tehát, hogy ne externalizáljuk a problémát, hanem ezt is figyelembe tudjuk valahogy venni?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Ugye a légkör az globális, tehát teljesen mindegy, hogy Magyarországról vagy Dél-Afrikából bocsátunk ki üvegházhatású gázt, az bekerül a légkörbe, és akkor egy egységes folyamathoz járul hozzá. Tehát ilyen értelemben az sajnos nem segít, ha mi karbonsemlegesen vagy nettó zéró módon működünk, viszont máshova áthelyezzük azt a kibocsátást, aminek az eredményeit mondjuk utána importáljuk. Ugye ez a folyamat valóban zajlott, vagy talán még zajlik is részben az Európai Uniónban, illetve az Európai Unió által a világ többi részében, meg egyébként a fejlett világ és a fejlődő világ viszonyában is ugye nagyon sok termelés és szolgáltatás kiköltözött a fejlődő világba, és ott kezdte el termelni az üvegházhatású gázokat. Ez arra világít rá, arra látszólag unalmasnak tűnő módszertani kérdésre, hogy területi alapon figyeljük a kibocsátásokat, vagy pedig mondjuk fogyasztás alapon. Tehát azt nézzük, hogy egy adott földrajzi terület, vagy egy jogi egység, egy ország területén hogy alakulnak a kibocsátások, vagy azt figyeljük, hogy az adott ország által elfogyasztott javak és szolgáltatások mennyi üvegházhatású gázt kibocsátást eredményeznek, teljesen mindegy, hogy belföldön vagy külföldön.
Ott nézi akkor, igen. Tehát a termeléstől a szállításon igen. Át is, hogy el lett fogyasztva.
Igen, csak ugye ez nyilvánvalóan sokkal nehezebb, hiszen vissza kell tudni követni, hogy honnan ered az az adott termék vagy szolgáltatás, és ott mennyi kibocsátást eredményezett, és ugye jellemző módon a fejlődő országokban nem igazán fejlett a nyomon követési rendszer ebből a szempontból, tehát ezt nagyon nehéz visszakövetni. Viszont az EU nyilván érzékelve ezt a folyamatot, elindított egy olyan kezdeményezést, amit nagyon egyszerűen és pongyolán karbonvámnak ismerhetnek talán a hallgatók, ami azt jelenti, pont erre a folyamatra reagál, hogy egyszerűen egy vámot vagy egy pénzügyi terhet vezet be bizonyos termékekre, elsősorban termékekre most még.
Ami a fogyasztót terheli.
Ez most még a cégeket terheli, mármint az import, importőr cégeket terheli, mert ezek a termékeknek egy nagyon szűk köre a cél például, tehát ilyen nagyon jól megfogható termékek, amik azért fizetnek plusz terhet, hogyha az EU-n kívülről importálják őket, és az előállításuk során az európaihoz képest több üvegházhatású gázkibocsátással állították őket elő. Ez ugye azt szeretné elérni majd a jövőben, hogy az EU-n kívülről importált termékek is hasonló alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátással állítsák elő ezeket, mint ahogy itt az EU-ban, és ne legyen ez az úgynevezett szénszivárgás. Egyébként erre is van egy ilyen szép kifejezés, angolul carbon leakage-nek mondják, szénszivárgás, tehát hogy ne elszivárogjon a kibocsátás külföldre, ezért pénzügyi terhet raknak erre, azt remélve, hogy ezáltal tisztul az a termelés is. Persze ez egy nagyon bonyolult folyamat, mert ugye vannak például nemzetközi kereskedelmi szabályok, amik nem igazán engedik meg a származási ország szerinti diszkriminációját bizonyos termékeknek, és ezt a kibocsátó országok már kifogásolták is, de most úgy tűnik szerencsére, hogy kezd egy kicsit lecsillapodni ez a vita, és kezdik elfogadni külső országok is, hogy van ez a folyamat, és igazából az lenne a jó, ha ez a világban egyre jobban terjedne, és minél jobban zöldülne a termelése bizonyos termékeknek.
Szerintem még az a kérdés merülhet föl sok emberben ilyen ambiciózus célokkal kapcsolatban, hogy mondjuk net zero teréljük 2050-re, hogy mi van akkor, ha ez nem történik meg, és most nem feltétlen környezeti társadalmi szempontból, hanem egy ország, vagy egy EU mondjuk, aki vállal egy ilyet, milyen következménye van annak, hogyha ezt nem éri el? Tehát egyáltalán van-e, és hogyha igen, akkor tehát jogilag kivonhatja felelősségre az adott országot, vagy országrészt, vagy kontinens. Tehát egyáltalán létezik erre ilyen jogi berendezkedés, vagy szervezet, aki ezt ellenőrzi, számon kéri, és mondjuk akár büntet, hogyha szükséges.
Jó, akkor egy nagyon rövid bevezető a nemzetközi klímajogba. Tehát a nemzetközi klímajognak a kereteit a 92-es ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény fektette le. Ez tényleg csak nagyon általános és nagyon keretjellegű szabályozásokat hozott létre, és tulajdonképpen elismerte a problémát, és kifejezte az országok, illetve a csatlakozók szándékát, hogy valamit fognak ezzel kezdeni, de hogy mit igazán, azt nem nagyon mondta meg. 97-ben jött a kiotói jegyzőkönyv, ami ezt a keretegyezménynek egy ilyen végrehajtási jellegű jellegű szabályozása volt, és ott azt a megközelítést alkalmazták, hogy minden országra egy-egy százalékos kibocsátás csökkentési, üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési célt határoztak meg, és ezt nemzetközi szerződésbe foglalták, és a teljesítésnek voltak szankciói, tehát akár pénzügyi, akár egyéb szankciók. Ennek az lett az eredménye, most nagyon long story short, hogy úgy mondjam, nagyon röviden, hogy aki nem úgy látta, hogy nem tudja betartani ezeket a számokat, az kilépett ebből a jegyzőkönyvből, mert nem akarta a következményekkel szembenézni. Ugye a nemzetközi jog az eleve egy furcsa állatfaj, jogászok között van is erről némi vita, hogy egyáltalán jognak tekinthető-e pont a szankciós vetületek miatt, ugye egy országot, mivel szuverén nem igazán lehet rákényszeríteni dolgokra, megbüntetni elvileg meg lehet, de ha nem fizeti be, akkor mi történik? Tehát, hogy igazából ezt gyorsan végig lehet venni, ezt a gondolatmenetet. És amikor Párizs felé haladtunk, Párizs előtt volt egy kudarcos folyamat, de Párizs felé már teljesen egyértelmű volt, hogy ez a felülről megmondott kötelező célrendszer, ez nem nagyon fog működni. Sokkal inkább működik az alulról jövő szabadon tett vállalásoknak a rendszere, amik utána nem keletkeztetnek önmagukban nemzetközi jogi kötelezettséget, tehát a számot nem fogják önmagában számon kérni, hogy hozta az adott ország. Van egyébként a párizsi megállapodásban egy bizottság, egy mechanizmus, amit létrehoztak, ez a úgynevezett compliance committee angolul, tehát ez a teljesítéssel foglalkozó bizottság, aki az egyes országoknál ellenőrzi, vagy nyomon követi, hogy teljesülnek-e a vállalásai, de ez a jogi szöveg szerint ez egy segítő testület valójában, tehát nem arra való, hogy szankcionálja az adott országot, hanem hogy megnézze, hogy miért nem sikerült teljesíteni a vállalást, és bizonyos javaslatokat tesz ennek elősegítésére, tehát így működik nagyon egyszerűen, most tényleg egyszerűen és röviden ez a rendszer. Tehát igazából itt nem a jogi következmények a fontos egyébként, hanem a valóságban milyen következményei lesznek. Ugye az EU-nak van nettó zéró, tehát ahogy megbeszéltük, egyensúlyba hozó célja 2050-ig. Ez egyébként egy IPCC, tehát az ENSZ éghajlatváltozási tudományos testülete által javasolt, vagy elérni szerencsésnek tartott határidő, ez a 2050, nem mindenki erre vállalta, tehát van, aki későbbre vállalta. Én nem is az évekre, illetve a konkrét százalékokra tenném a hangsúlyt, hanem a törekvésre, az erre való nagyon komoly és nagyon átfogó törekvésre, mert enélkül olyan következményei lesznek az éghajlatváltozásnak, ami messze nem a jogi következmény szintjén van, hanem a valóságban nagyon kemény következményekkel nézünk szembe, úgyhogy ezért fontos a nettó nulla cél, de azt nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy a nettó nulla 2050 az nem azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 20x évben nem kell semmit csinálnunk, és majd a végén lecsökkenteni nullára, mert ahogy szoktam mondani, és talán a Covid-ból a nézők is, vagy a hallgatók emlékeznek, hogy a görbe is nagyon fontos, hogy ezt hogyan érjük el. Abszolút. Tehát a görbe alatti területnek a nagysága az nagyon fontos, és az minél kisebb, tehát minél hamarabb kezdjük el a jelentős csökkentést, annál jobban el tudjuk kerülni a legsúlyosabb következményeket.
Ide is kapcsolódik egyébként a Fit for 55 kezdeményezése az EU-nak, ami ugyebár 2030-ra 55%-os csökkentést ír elő az 1990-es évekhez képesti kibocsátáshoz. Tehát úgy mondhatjuk, nem is félúton, egy jóval, tehát hogy több mint a felét szeretné elérni annak, ami ugye 2050-re van kitűzve. Tehát ennek így tudunk, vagy örülhetünk, hogy ez ilyen ambiciózus, illetve mennyire reális célkitűzés ez. Meg nyugodtan mondd el, hogy a te definíciód szerint a Fit for 55 az pontosan mit akar.
Oké. Egy pillanatra visszaugranék a klímacélokra, mert ezekről is sokszor úgy beszélgetünk, ilyen teljesen természetesen, hogy ennyi százalék, annyi százalék, mit kell ahhoz tenni, stb. De ugye itt nagyon komoly természeti folyamatoknak a kedvezőbb irányba való befolyásolási szándéka van. Tehát magyarul a kibocsátás csökkentési célok azok önérdekünk, azok nem azért vannak csak, hogy teljesítsük őket, és akkor hú, de örülünk, és ha nem teljesülnek, akkor majd megpróbáljuk még egyszer. Nem. Tehát, hogy itt az éghajlati rendszernek a viszonylag élhető stabilitása között tartása a tét. Tehát itt egy nagyon komoly civilizációs... igen, egy nagyon komoly civilizációs tét van ebbe. A 2050-es nettó nullából én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogyha megvan ez a végcél, akkor abból próbáljunk visszafelé tervezni. Tehát nem a mából kell megnézni, hogy 10-20 év múlva mit tudunk elérni nagyjából, és majd valahogy eljutunk a nettó zéróig, hanem a nettó zéróból kell megmondani visszafelé menőlegesen, rövid és középtávon, hogy mikor, melyik évben nagyjából hol akarunk lenni ahhoz, hogy reálisan el tudjuk érni a 2050-es klímasemlegességi célt. Tehát itt a visszafelé tervezés, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, amit sajnos sokan nem igazán értenek, és sokkal inkább a mából húzogatják a különböző vonalakat, hogy nagyjából itt mi az, ami reálisan elérhető 2030-ig. Tehát még egyszer, a nettó zéró az a végső cél, de fontos középtávú célokat is kitűzni, és ez a bizonyos Fit for 55, magyarul egyébként irány az 55%-nak fordították le, tehát ha valaki magyarul akar erre rákeresni, akkor így tud rákeresni. Ez az Európai Unió, mint közösség, akik közösen tesznek klímavállalásokat az ENSZ felé, ez az Európai Unió, mint közösségnek a közös vállalása 1990-es bázisról 2030-ig. Tehát igazából, hogyha megnézed, ez már bőven túl van a felén, mert ha 2050 és 1990 között nézzük, az ugye 60 év, és 40 év múlva, tehát mármint 90-hez képest 40 év, ha jól számolom, 2030, addig 55%-kal csökkentenénk, tehát azért a 2030 és 50 közötti évekre még 45%-nyi ilyen értelemben marad, mint teher, és ez is egy nagyon fontos szempont a klímapolitikában, az generációk közötti igazságosság. Tehát úgy kell kitűzni a mostani vállalásainkat, hogy ne a következő generációkra háruljon a nagyobb része ennek a tehernek. Már így is rájuk fog valószínűleg, hiszen eddig nagyon lassan zajlott ez a folyamat, sokkal gyorsabban kell majd ennek zajlódnia, de a lényeg az, hogy úgy kell kitűzni a középtávú célokat, hogy ezt figyelembe veszi. Ugye az EU-nak korábban egy alacsonyabb célja volt, és ezt emelték meg nem olyan régen 55%-ra. Itt most nem mennék bele a bruttó-nettó elszámolásnak a különbségeibe, erről beszéltünk a nettó zéró kapcsán, a korábbi ez egy bruttó cél volt, ez egy nettó cél, tehát magyarul már az elnyeléseket is beleszámítja, vagy kivonásra kerül ebben a Fit for 55 csomagban. Nagyon egyszerűen ez tehát egy középtávú cél, ami különböző javaslat csomagokból tevődik össze egyébként, itt a közlekedéstől a mezőgazdaságon, az energiaszektoron, megújuló energiák elterjedésén, energiahatékonyságon keresztül nagyon sok részeleme van ennek a csomagnak, és közben elfelejtettem, hogy mi volt a kérdésnek a második része.
Igazából, hogy mennyire jó úgymond ez a cél, ahhoz képest, hogy 2050-re net zero a cél. Mennyire jó köztes cél.
A célokról nagyon sokat lehet vitatkozni egyébként, ízlések és pofonok itt változóak lehetnek, ugye különböző modellezések vannak, hogy milyen úton, módon lehet reálisan elérni. Itt igazából a nagy kérdés az ugye a párizsi megállapodás úgy fogalmaz, hogy a lehető legambíciózusabb célokat kell egy országnak kitűznie. Nem mondja meg, hogy ez mit jelent konkrétan, de elvárja, hogy ez így legyen, és az EU-ban úgy értékelték politikailag is, szakmailag is, hogy ez a most reálisan legambíciózusabb elérhető középtávú cél, ami illeszkedik a 2050-es klímasemlegességi pályába, és ez reálisan elérhető. Mi is végeztünk egyébként modellezéseket a Green Policy Centernél. Mi azt látjuk, hogy ennél talán egy kicsit lehetne még ambiciózusabb, főleg egyébként a magyar célokra vonatkoztatva ez akár 60%-ra is kitűzhető lenne. Persze az nagyon komoly szakpolitikai lépésekre van szükség, és talán itt majd át is térünk a beszélgetésben, ha erre lesz idő, ugye a társadalmi vetületére ennek az egésznek, mert a társadalom számára el kell tudni magyarázni, hogy miért fontosak ezek a lépések, és hát a politikusnak egyébként én megértően viszonyulok hozzájuk, mert nekik figyelembe kell venni azt is, hogy mi az, ami eladható, úgymond a társadalom számára ezekből a célokból. Úgyhogy röviden válaszolva, szerintem ez egy közepesen ambiciózus és elérendő, és még akár meg is haladandó cél EU-s szinten.
mielőtt a társadalmi hatásokra, meg dimenzióra áttérünk, nagyon jó, hogy említetted az előbb a generációkat, és hogy mennyire fontos odafigyelni arra, hogy kit mennyire, melyik generációt mennyire fogja terhelni ez a bizonyos célkitűzés. És arra lennék kíváncsi, hogy amikor igazából ez lehet a szubjektív véleményed is, de nyilván szakértői véleményedre lennék kíváncsi, hogy amikor az ilyen célokat kitűzik a döntéshozók, amik azért nagyon nagyrészt sokszor politikai döntések, milyen szempontokat kell figyelembe venniük, mint például ez a generációs teher, amikre mi mondjuk így nem gondolunk elsőként. Tehát meg azon kívül, hogy egyszerűen fogalmazva legyen majd mit ennünk, innunk, legyen tiszta a levegő 2050-ben is, és ne egy olyan világban éljünk, ami mondjuk élhetetlen az ember számára.
Megint szerintem kezdjük az elején. Én úgy látom szakmai szempontból, hogy nincs olyan, hogy vagy klímacélok, vagy jólét és gazdasági fejlődés.
Ez egy nagyon fontos mondat.
Igen, tehát klímacélok még egyszer nem önmagukért vannak, nem egy zöld hóbort, hanem próbáljuk megőrizni és tervezhetően alakítani az ökoszisztémánkat, ami egyébként nem mellesleg a gazdaságnak és a társadalmi működésnek az alapja. Tehát, hogyha ez nincs, akkor nincs értelme a többiről sem igazán beszélgetni. Tehát én ezért haragszom, és nem szeretem azokat a szembeállításokat, amikor valaki a zöld politikával ilyen módon állítja szembe mondjuk a gazdaságpolitikát, hogy hát nincs most erre pénzünk, hogy klímaváltozással foglalkozzunk, akkor majd jön a klímaváltozás. Ugye van egy mondás egyébként a nemzetközi tárgyalásokon, hogy a természettel nem lehet tárgyalni. Tehát a hatások azok érkezni fognak, és tulajdonképpen az a tét, hogy ezt tervezetten tudjuk, illetve szabályozott keretek között tudjuk nagyjából tartani, vagy sem, és akkor a világ összes pénzét rákölthetjük majd a következményekre. Szóval nagyon röviden ez fontos bevezető. Tehát amikor mérlegeli mondjuk egy döntéshozó, és ezek mindig politikai döntések, tehát ennyiből kijavítanálak, hogy nem legtöbbször, hanem ezek mindig politikai döntések, tisztán szakmai döntéseket mondjuk tudományos szervezetek tudnak hozni. A politikusoknak mindig figyelembe kell venni, és még egyszer én ebben megértő vagyok, hiszen neki ezt nyilván el kell adni a társadalom felé. Amik szempontok fontosak itt szerintem, az, hogy, és amiről nagyon sokszor elfeledkeznek a politikusok és a döntéshozók, hogy nekik először el kell magyarázni ezt a döntést, hogy ezt miért hozzák meg. Tehát szerintem ez az, amit nagyon sokszor megspórolnak, vagy egyszerűen csak nem figyelnek erre oda, hogy a döntéseket szerintem nem úgy kéne meghozni, hogy kijönnek egy szobából, mint a pápa választásnál, és megjött az eredmény, és itt a cél, tessék, társadalom, hanem erről nagyon komoly vitákat, beszélgetéseket, rendezvényeket lehetne szervezni, akár politikai pártoknak, akár egyéb szervezeteknek. Egyébként mi ebben próbálunk nyilván közreműködni, tehát mi igyekszünk ilyen rendezvényeket tartani, sajnos viszonylag kevés eredménnyel, mert ha azt látja a társadalom, hogy ez makroszinten, politikai szinten nem igazán téma, akkor ők is kevésbé értik meg, hogy egy civil szervezetnek, vagy egy zöld szervezetnek a rendezvényének mi a jelentőség ebben. Tehát én nagyon fontosnak tartanám ezt a társadalmi bevonást ezekbe a döntésekben. Én sajnos, vagy szerencsére, vagy nem tudom, részt vettem ilyen célokról való döntésekben, és hát elég kiábrándítóak voltak ezek a beszélgetések. Mondom, sokszor az történt, hogy egyszerűen csak jött valami szakértő, és elmagyarázta, hogy hát nagyjából ennyit tud elérni maximum a mostani folyamatokkal az ország, és akkor tűzzük ki ezt, mint cél. De hát ez ugye...
Komfortzónán belül maradva.
Igen, de hát ez ugye olyan, mintha nem tudom, valaki futást kezdi el, és mondjuk leméri, hogy mennyi idő alatt tud 1 kilométert amúgy is lefutni, és akkor azt kitűzi célnak, és akkor azt holnap is el fogja érni, tehát az nem igazán motiváló.
Igen.
Tehát én mindig ezért voltam csalódott az ilyen típusú egyeztetéseknél, mert nem láttam azt, hogy igazából nem azt kell megnézni, hogy most mit tudunk csinálni, hanem hogy hova akarunk eljutni, és ahhoz milyen intézkedésekre van szükség. Tehát ez a politikának a másik fontos cél, vagy eszköze, vagy lehetősége a vízióadás. Én egyébként az egyik konferencián, ahol felszólaltam, használtam a holdra szállásnak a hasonlatát, amikor Kennedy elnök a 60-as évek elején bejelentette, hogy ennek az évtizednek a végére embert juttatunk el a holdra. akkor senki nem tudta, hogy ezt hogy fogják megcsinálni, de ki volt tűzve ez a politikai cél, és mindent ennek alárendeltek, és hát...
Visszafele terveztek.
Igen, bár valaki szerint nem sikerült, de azért a legtöbben talán elhiszik, hogy sikerült embert juttatni a Holdra. Tehát kicsit én így látom a klíma semlegességi célnak az elérését is, mert azért legyünk őszinték, fejlett ipari társadalom még sosem működött klímasemleges módon. Tehát bőven eltolódik a kibocsátások felé ez a mérleg, amiről beszéltünk. Tehát ez még csak egy elméletben létező gondolat, hogy ez meg tud valósulni. Viszont ha nem tűzzük ki ezt a célt, nem rendelünk hozzá eszközöket, pénzt, stb., akkor biztos, hogy nem fogjuk elérni. Tehát én azt gondolom, hogy a bevonás az egyik kulcs, és ez a vízió képzés, és a motiválás, illetve az eszközrendelés ennek az eléréséhez. Talán ezt a kettőt emelném.
Hát meg a politikai szándék, akarat, meg politikai kampány lényegében, ami erre épül, meg olyan vezetők, zöld vezetők mondjuk, akik emellett kiállnak, és komolyan egyrészt értik is, másrészt meg nem csak azért, mert ez érdek, hanem mármint nem csak önös érdekből, hanem tényleg a társadalom, meg az egész bolygó érdekében.
Igen, egyébként ugye mostanában szokták mondani, hogy nincsenek igazán nagy formátumú politikai vezetők globális szinten, és én azt gondolom, vagy nekem az a sejtésem, ha valaki igazán beleállna ebbe a zöld átállás mellett való kiállásba, és persze megvan hozzá a képessége és a tehetsége, akkor ez például lehetne egy nagy formátumú politikai program. De, és akkor itt jönnek a kérdőjelek, hogy ugye az EU-ban ez elkezdődgetett 5 évvel ezelőtt, amikor az akkori új bizottság kitűzte a, vagy megfogalmazta az európai zöld megállapodást, mint egy ilyen politikai programot, és hát jöttek a nehézségek. És egyébként én a nehézségeket is pont oda vezetem vissza, amiről az előbb beszéltem, hogy szerintem nem kellően magyarázták el az embereknek, hogy miért van szükség erre a programra, és milyen intézkedésekkel kívánják ezt a célt megvalósítani, és ez miért lesz jó az embereknek. Mert egyébként a zöld átállásban nem csak az a jó, hogy megőrizzünk valamilyen élhető létfeltételeket, hanem egyébként egészségesebben élhetünk, boldogabban élhetünk, fenntarthatóban, a természettel nagyobb összhangban élhetünk, ami visszahat ránk is kedvező módon. Tehát itt nagyon komoly társított előnyei vannak ennek az egész átállásnak, amiről elképesztően keveset beszélünk, sokkal többet beszélünk a problémákról, hogy mennyibe kerül.
Meg hogy milyen áldozatokat kell hozni.
Milyen áldozatok, miről kell lemondani. Igen. Tehát ez egy nagyon rossz megközelítés, én sokkal jobban szeretem azt a megközelítést, amikor a pozitív célokról és a pozitív mellékhatásokról, vagy társított előnyökről beszélhetünk, és ez szerintem nagy politikai szinten teljesen megvan még spórolva.
Ezzel a szemléletmóddal abszolút teljes mértékben egyetértek, viszont azt még mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy mennyire szükséges az, vagy mennyire elkerülhetetlen, hogy egy ilyen komoly változásnak legyenek vesztesei. És ha mondjuk most EU-s szinten gondolkodunk, lehet, hogy itt nekünk sikerül elérnünk azt a bizonyos net zero-t 2050-re, de hogy ennek milyen potenciálisan káros hatásai vannak más országokra, amik nem az EU-ban vannak. Vagy esetleg akár EU-n belüli iparágakra, mint például azért az elmúlt években elég sok gazdatüntetés volt, meg elég komoly problémák adottak az elektromos autóiparban is, tehát hogy elkerülhetetlen, hogy legyenek vesztesei is az ilyen komoly változásoknak és szélkitűzéseknek?
Én nem vesztesekről beszélnék, persze lehet így is értelmezni, hanem úgy beszélnék erről az egészről. Most sajnos képeket ugye nem tudunk itt vetíteni, de van egy általános pszichológiai, vagy ilyen nem tudom, változás menedzsmenttel kapcsolatos ábra, amit én nagyon szeretek, hogy hogyan zajlik le egy változás. Bármilyen változás, tehát hogy itt igazából nem csak a zöld átállásról, hanem bármilyen változásról lehet beszélni, egyéni szinten, csoport szinten, stb. Egy változás elején mindig zavar keltődik a rendszerben, ugye a megszokott rutinból kimozdul az egész, és valami összevisszaságnak tűnik a rendszer, mert hogy egyszerűen ez egy szükséges következménye a változásnak, és ilyenkor jelennek meg a kritikus hangok. Tehát egy változásnak az elején óhatatlan, és szerintem ezt a politikai döntéshozóknak is tudniuk és ismerniük kéne ezt az ábrát, hogy egy változás bevezetése elején mindig van a változással szembeni ellenállás. És hát a zöld átállásnál nagyobb változás, egyébként sokan azt mondják, hogy az ipari forradalom óta, ugye az ipari forradalom az egy váratlan és egy magától történő, vagy viszonylag magától történő változás volt, most pedig egy tervezett nagy változásra készülünk, tehát hogy igazából ez egy még komplexebb dolog, és egy még nagyobb változás, szóval ennél a változásnál óhatatlan, hogy lesz egy zűrzavar és káosz, vagy legalábbis egy bizonytalan állapot, hogy hogyan lesz a jövőben, hogyan fog ez az egész működni. És szerintem most ebbe a fázisába léptünk a zöld átállásnak, mert egyébként nagyon érdekes, ha az embereket a végcélről kérdezik meg, hogy szeretnének a klímasemleges működést, 95% fölötti a társadalmi támogatottsága, viszont ha az egészen rövid távú szükséges vagy ehhez vezető szakpolitikai intézkedéseknek a támogatottságát mérjük, az sokkal alacsonyabb. Mert ugye az rögtön történik, az rögtön megváltoztatja az életét.
Tehát szerintem sokkal megfoghatóbb.
Igen. Szerintem ezt a változás görbét mindenkinek tudatosítania kéne magában, hogy ez az elején mindenképpen kihívásokhoz vezet. Amire te kérdezel, mondjuk az ipar bizonyos szektorai, tehát főleg akik leginkább fosszilis energia alapúak, vagy pedig kifejezetten mondjuk a fosszilis energiával foglalkoznak, mint például olajvállalatok. Nos, hát az ő működésüket nyilvánvalóan alapvetően újra kell gondolni, és ez nem egy egyszerű feladat, és egyébként nem is lehet őket kihagyni ebből a játszmából, tehát én nem igazán vagyok híve az ellenségkép képzésnek. Nyilván ők a saját fennmaradásukért küzdenek, viszont szerintem az lenne a feladat, hogy nekik egy jövőképet vagy adni, vagy pedig rákényszeríteni őket, hogy a saját jövőképüket találják ki. Egyébként ebben például a MOL elég alaposan gondolkozik is, most nem akarom őket itt kiemelni, csak hogy tudom, hogy vannak bizonyos tervek ezzel kapcsolatban. Ezeket a terveket szerintem jóval inkább fel kéne gyorsítani és komolyabbá tenni, például az olajcégeknél. És egyébként az a fontos ebbe, hogy itt is tervezett módon álljunk a változáshoz, tehát készüljünk fel arra, hogy igen, bizonyos iparágak esetleg eltűnnek, viszont jönnek újak, mint például, amit szintén említettél, az akkumulátor vagy elektromos autóipar, ami megint csak egy önálló beszélgetés témája. Én nem nagyon vagyok nagy rajongója egyébként az elektromos autózásnak, ha gondolod, elmondom azt is, hogy miért, de a lényeg az, hogy itt egy tervezett módon egy változásra kell felkészülni, a változás mindig bizonytalanságot is teremt, de szerintem igazából kétféleképpen lehet ezt megközelíteni. Ha negatív módon közelítem, akkor nem igazán van alternatívája ennek a változásnak, ha pozitív módon, akkor pedig sokkal többet kell beszélni a változás által elérhető előnyökről, és akkor talán a változás is könnyebben befogadható lesz, és plusz egy mondás, hogy a zöld átállás nagyon jó politikai ellenségkép is lehet, mármint, hogy alkalmas arra, mert egy láthatatlan ellenség, amire sok mindent rá lehet húzni, és utaltál a gazdatüntetésekre, én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben az csak egy ráfogott oka volt, hogy a zöld átállás miatt tüntetnének a gazdák. Én azt gondolom, és azt feltételezem, hogy a mezőgazdászok, akik nagyon direkt módon találkoznak, sőt, talán a legdirektebb módon találkoznak az éghajlatváltozásnak a negatív hatásaival, nem hiszem, hogy ellenségei lennének ennek az átállásnak, le kell ülni velük, és sokkal inkább megértő és bevonó módon elmagyarázni, és megértetni, és konszenzusra jutni velük ennek a fontosságáról.
Egy kicsit zoomoljunk be Magyarországra, mert szerintem az is nagyon érdekli a hallgatókat, nézőket, hogy az ambiciózus célok, amiket mondjuk EU szinten kitűznek, azok milyen hatással vannak az itthoni klímapolitikára, zöld politikára. Nyilván nekünk is teljesen más dolgokra kell fókuszálnunk, meg kihívásokkal kell szembenéznünk, mint akár a szomszédos országoknak. De hogy szerinted mik azok a területek, ahol a legtöbbet kell fejlődnünk zöld politika szempontjából, és mennyire reális a mi szempontunkból a klímasemlegesség 2050-re?
Ez is egy nagy téma. Rögtön hadd hozzak be egy olyan mondást, amit nagyon sokszor hallani, és szeretnék vele leszámolni. Ez úgy hangzik, hogy hát Magyarország csak a világ kibocsátásainak 0,01%-áért felelős, vagy 0,1%-et, tehát egy nagyon kis számot lehet itt mondani, hogyha megnézzük az országoknak a kibocsátási rangsorát, valóban Magyarország nem a top szennyező ebből a szempontból, vagy nem a top kibocsátó, szennyező nem is jó kifejezés, mert nem szennyezésről van szó valójában, hanem kibocsátásról. Igen, ám viszont Párizsban, a párizsi megállapodásnál, ahol nekem is volt szerencsém ott lenni, pont abban egyeztünk meg, hogy nem azt nézzük, hogy ki mekkorát bocsát ki, hanem mindenki hazamegy, leül, és átgondolja, hogy a saját kibocsátásait lehető leghamarabb és leghatékonyabban hogyan tudja csökkenteni, és nem azzal foglalkozik, hogy neki mekkora aránya van önmagában, mert ha ezt mindenki így teszi, akkor nincs egy olyan ország, aki egyedül meg tudja oldani a problémát, és ezáltal mutogathatna mindenki a másikra, hogy de hát neki is nagy van, de hát neki még nagyobb van, stb. Tehát igazából ez nem egy jó hozzáállás. Ez az alapja szerintem, ez kell, hogy legyen az alapja a nemzeti klímapolitikának, tehát nem azzal foglalkozni, hogy neked milyen pici a ráhatásod, hanem azzal, hogy azt a bármekkora mértékű hatást a lehető legminimálisabbra csökkensd, és ezt egyébként utána joggal várd el a többi országtól is, mert így vagy hiteles.
Ezt ugye azért elég sok fenntarthatósági kérdésben ki szoktuk emelni, hogy tök mindegy, hogy te egy ember vagy, igenis számít, hogy milyen zöld életmódbeli változtatásokat vezetsz be az életedbe.
Igen. Ugye ez a miért kapcsoljam le a villanyt, gondolta 8 milliárd ember. És akkor már is ott vagyunk, hogy ennek a közös cselekvésnek mekkora hatás lesz. Tehát, hogy még egyszer itt egy önérdekből és egy hitelességi kérdésből van szükség nemzeti klímapolitikára. Ugye Magyarország elsők között a világban jogi szövegben, tehát egy törvényben rögzítette, hogy 2050-re ő is el kívánja érni nemzeti szinten ezt a bizonyos klímasemlegességi célt, amiről beszéltünk, ugye itt egy 5%-ra kell levinni nagyjából a kibocsátásainkat a mai tudásunk szerint, hogy ez beálljon az az egyensúly. Ugye most ott tartunk, hogy nagyjából ilyen 37%-kal csökkent 90-hez képest a kibocsátásunk. Ez a bruttó szám, tehát ebből nincs még levonva az elnyelő kapacitás. Ez azt jelenti, hogy az útnak több mint a felénél, mármint időben több mint a felénél vagyunk a kibocsátás csökkentésnek egy kicsit több mint a harmadánál. Tehát időarányosan ez megint nem egy jó kép, de ugye beszéltünk arról, hogy 90 és mondjuk 2020 között az egész folyamat még nem volt annyira komolyan véve. Ráadásul Magyarország klímateljesítményében, hogy így fogalmazzak, jócskán benne van a 90-es rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás, részben hanyatlás, ugye nehézipari leépülés, az nagyon sokat hozott ebből a szempontból a konyhára, mert hogy csökkentek az üvegházhatású kibocsátásaink, de ugye ez
az egy jóléti társadalom is elkezdett kialakulni.
Igen, de tehát ez nem az a módja, hogy ahogy kívánjuk érni a kibocsátások csökkenését, hogy bezárunk üzemeket és gyárakat önmagában, mert hogy abból nem sok minden jó származik társadalmi következményeit tekintve. Tehát most vagyunk ilyen 37%-nál, ugye 2030-ra, ahogy mondtam, mi egyébként egy nagyjából 60%-os kibocsátás csökkentést is reálisnak látunk a Green Policy Centernél. Egyelőre a nemzeti cél az még nem rögzített módon 50% a kormány tervei szerint, tehát itt azért nagy differenciák vannak. Magyarországon én azt látom, hogy az a legfőbb probléma, hogy a kibocsátási pályánkat leginkább a gazdasági pályánk határozta meg eddig a időszakig.
Tehát magyarul szétvált a környezetvédelem meg a gazdasági célok.
Pont, hogy nem. Mármint úgy értve, hogy ha a gazdasági válság volt, akkor csökkentek a kibocsátásaink, ha viszont gazdasági növekedés volt, és a gazdaság jól teljesített, akkor nőttek a kibocsátásaink. Magyarul nekem az állításom, hogy Magyarországon eddig nem igazán volt klímapolitika, mert a klímapolitikának pont az a lényege, hogy azzal foglalkozzon, hogy tudatosan alakítsa a kibocsátásainkat, és ne a gazdaság rángassa ide-oda ezeket a folyamatokat. Tehát egy nagyon komoly váltásra van szükség ebből a szempontból, és kézbe kell vennünk, hogy így mondjam, ilyen képzavarral a kibocsátási trendünknek az alakulását. Ez részben egyébként látható, de még elég sok fejlődési lehetőség van. Egyébként Magyarországon, hogyha az egyes gazdasági szektorokat vagy kibocsátási szektorokat nézzük, akkor a legnagyobb kihívás az a közlekedésnek az ügye. Több szempontból is egyébként. Egyrészt ez az egyetlen szektor, ami szinte töretlenül nő, amiben töretlenül nő az üvegházhatású gázkibocsátás. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik a járművek számának növekedése, tehát egyre több, főleg személygépjármű van Magyarországon, egészen brutális mértékű növekedés figyelhető meg, ami egy nehéz téma egyébként sok szempontból, mert ugye mondhatnánk, hogy ez egy fejlődésnek a jele, fejlődő világban ezt tapasztaljuk, hogy egyre több személygépjárműt azt a nagyobb jóléthez kötik, és hát ez Magyarországon is szerintem sokak fejében ez így él, hogy ez tulajdonképpen nem egy rossz dolog, hogy egyre többen engedhetik meg maguknak a használt vagy új autót, és itt egy freudi elszólás volt ez a használt autó, mert hogy az átlag életkora is növekszik egyébként a hazai gépjármű állománynak, tehát alapvetően használt Nyugat-Európából importált gépjárművekkel közlekedünk egyre nagyobb mértékben, ami nyilvánvalóan egy fenntarthatatlan folyamat hosszú távon, tehát hogyha valóban komolyan gondoljuk például a klímasemlegességi célt, akkor ezzel a folyamattal valamit kezdeni kell.
Mert ezeknek az autóknak ráadásul jóval nagyobb a kibocsátása, mint mondjuk egy akár új, nem feltétlen elektromos, de egy új autónak.
Igen, na ez az a vita, ami nagyon messzire vezet.
Amit most már fogunk kibontani.
Igen, sajnos. Mert van egy olyan paradoxon például, csak egyet felvillantok, hogyha kevesebbet fogyaszt az autó, akkor többet használja a felhasználó, mert ugye örül neki, hogy milyen jó a kibocsátása, de ha megnézzük a szummáját, akkor a több használat és szor alacsonyabb kibocsátás, ez lehet, hogy ugyanannyi összkibocsátáshoz vezet, mint kevesebb használat, nagyobb kibocsátás, tehát ez egy nagyon összetett téma. A lényeg az, hogy ezzel a személy, autó és áruszállítási kibocsátásokkal valamit kezdeni kell mindenképpen. Ez egyébként csak, hogy fairek legyünk, ez nem csak Magyarországon kihívás, ez szinte teljes fejlett világban és a fejlődő világban is kihívást jelent, tehát ez egy nagyon nehéz és egy nagyon sok gondolkodást igénylő terület.
Sajnos nagyon kevés időnk marad, de két kérdés mindenképpen még szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy biztos sokan tudják, hogy régen Magyarországon, hát nem is annyira régen, de volt környezetvédelmi minisztérium, most meg már nincsen, és arra lennék kíváncsi, hogyha tudod esetleg, szerintem igen egyébként, hogy hogyan hozzák meg ezeket a döntéseket itthon, például bevonnak-e olyan szakértőket, mint a Green Policy Center szakértői, vagy sem?
Hát itt ugye kérdés, hogy milyen döntésekről beszélgetünk, de ha mondjuk a legfontosabb döntésekre kérdezel rá, az szerintem Magyarországon és nagyon sok más helyen is elég átláthatatlan, tehát nagyon nehéz nyomon követni. Nem is az az igazi kérdés szerintem, vagy igazán fontos kérdés, persze az is fontos, hogy hol hozzák meg a döntéseket. Engem sokkal jobban érdekel, hogy mi alapján hozzák meg ezeket a döntéseket. Mm-hmm. Tehát mik azok a szempontok, mik azok az anyagok például, amiket elolvasnak és értékelnek, milyen egyéb szempontok vannak, mert ugye, ahogy többször említettem már, egy politikusnak nem csak a tudományos szakmai szempontot, hanem a társadalmi, politikai támogatottsági szempontot is figyelembe kell venni. Szóval nagyon izgalmas lenne egyébként belelátni ezekbe a döntésekbe. Ugye nekünk, mint think tank, vagy agytöröszt, vagy szakmai műhely, sokféleképpen hívhatjuk magunkat, az a legfontosabb feladatunk, hogy minél több javaslatot tegyünk, és azt eljuttassuk a döntéshozóknak, nem csak politikainak egyébként, hanem üzleti döntéshozókra is lehet itt gondolni, és megpróbáljuk velük megértetni az anyagainkat, tehát hogy mi az, amit pontosan javaslunk, miért javasoljuk, és utána igazából nekünk nagyjából eddig terjed a lehetőségünk erre. Persze, hogyha a nagy képet kérdezed, ahogy említettem, a társadalmi bevonás az nem csak az elmagyarázásba fontos, hanem a döntéshozatalba is fontos. Tehát én azt gondolom, és ez egy nagyon komoly folyamat kellene, hogy legyen, hogy ezeknek a döntéseknek a megszületésébe sokkal jobban be legyenek vonva társadalmi szereplők, szakmai szervezetek is, de a lakosság is. Erre egyébként van egy kezdeményezés, ami egyre jobban terjed, ezek a bizonyos climate assemblies angolul, magyarul talán klímagyűlésnek lehetne ezt lefordítani, ami kicsit olyan módszerrel van kiválasztva a résztvevők, mint az esküdszék mondjuk Amerikában, tehát ilyen minél diverzebb és a társadalom minél nagyobb szeletét képviselő embereket választanak be ilyen klímagyűlésekbe, és például őket megkérdezik bizonyos intézkedésekről, hogy egyetértenek-e vele, van-e bármilyen más javaslatuk, stb.
A fővárosnak voltak ilyenjei, ugye?
Igen, a fővárosban volt klímagyűlés, 2020-ban, ha jól emlékszem, tehát most már egy idő eltelt azóta. Vannak olyan helyek, például Franciaországban, ahol állandósult ezeknek a működése, és én ezt tartanám például egy jó ötletnek társadalmi bevonás szempontjából. A mi szerepünk, ugye mi részt veszünk szakmai egyeztetéseken, de sokszor az a probléma, hogy például, ha megtesszük is a javaslatainkat, nem igazán kapunk utána visszajelzést ezeknek a sorsáról, és én ezt hiányolom egyébként az egyeztetésekben sokszor, hogy ha ki is pipálják az egyeztetéseket, tehát formailag megrendezésre kerül, mondjuk egy minisztériumi egyeztetés, utána nem igazán látjuk, hogy mi a sorsa a javaslatoknak, mi akár azt is el tudjuk fogadni, ha nem veszik át a javaslatainkat, hiszen ez benne van a pakliban, nyilván nem mi vagyunk a döntéshozók, tehát a döntéshozó szerepét mi nem tudjuk elvenni. Viszont nagyon érdekelne minket, hogy miért nem veszik át azt az adott döntést. Tehát itt a visszajelzésnek lenne egy nagyon fontos szerepe, amit én nagyon hiányolok a döntéshozatalból. De még egyszer, tehát a döntéseket azt talán sejtjük, hogy hol hozzák, de hogy milyen szempontok mentén, azt sajnos nem látjuk. És egyébként a kérdésedben megbújik az a nagyon hosszú vita, amiben most már nem tudunk belemenni, hogy számít-e az, hogy egy önálló környezetvédelmi minisztérium foglalkozik mondjuk a klímapolitikával. Én azt állítom, hogy nem ez a legfontosabb szempont, ez egy szimbolikusan lehet, hogy fontos, de például gondoljunk arra, hogy a magyar kormányzat elég sok pénzt fordít például sport támogatásra, és nincsen önálló sportminisztérium például. Tehát itt sokkal nagyobb szerepe van annak, amire te is utaltál korábban, az a politikai szándék és az elhatározás, és ez az, ami szerintem még nincs igazán meg.
És az adásainkat mindig azzal zárjuk, hogy megpróbáljuk egyéni szintre, egyéni cselekedet szintjére lehozni a témákat, amikről beszélgetünk. Nyilván itt lehetne rengeteg olyan ötletet adni a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak klímasemlegesebb életet élni, de amire inkább kíváncsi lennék, az az, hogy klímapolitikai szempontból egy átlagember hogyan tud részt venni a jövőjével kapcsolatos döntésekben, főleg most azután, amit elmondtál, hogy azért nehéz még nektek is, mint szakmai műhely közel kerülni oda, ahhoz, ahol a döntéseket meghoznák.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt persze nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez az egyénen is múlik, hogy ő mennyire elhatározott ebben a kérdésben, de hogyha van elhatározása, akkor szerintem erre vannak lehetőségek, és mindjárt beszélek is ezekről. Viszont van egy általános válaszom, amit sokszor elmondok, és nagyon komolyan is gondolom, hogy igazából minden ember, vagy legalábbis minden választókorú ember két módon is döntéseket és választásokat tud komolyan hozni, és ez a zöld döntésekre is vonatkozik. Az egyik, mint választópolgár, tehát amikor elmegy szavazni, akkor jó esetben tud olyan erőkre szavazni, akik mondjuk komolyan vagy komolyabban veszik a zöld politikai kérdéseket, mint mondjuk a másik, és akkor már is el tudja dönteni, hogy ő most X-et vagy Y-t támogatja ebből a szempontból. Tehát van egy politikai választási lehetőség, amiért különösebben nem kell már tennünk, az őseink megharcoltak ezért, hogy legyen ez a lehetőségünk. Nyilván ez olyan országokban működik, ahol vannak választások. A másik az pedig, mint fogyasztó. Tehát ugye azt hiszem, hogy talán a hallgatóknak a döntő többsége minden nap vásárol, akár terméket, akár szolgáltatást, és hogy mi az, amit vásárol, azt mindig tudja, és legyen vele tisztában, hogy amellett szavaz. Tehát tulajdonképpen, mint egyfajta politikai döntés itt is, azt a céget, azt a terméket, azt a szolgáltatást ezzel támogatja, és arra szavaz, hogy az a jövőben is működjön. Tehát nagyon fontos, hogy legyünk ebben tudatosak, hogy mi az, amit vásárolunk, mert vásárolni kell, tehát én nem tartozom azok közé, akik amellett érvelnének, hogy a fogyasztást nullára lehetne csökkenteni, modern civilizációban az elkerülhetetlen, de igenis nézzük azt meg, hogy mire költjük.
Nem mindegy, a mennyiség és a minőség.
A mennyiség és a minőség, és a háttere a szolgáltatásnak. Ebben egyébként viszont az államnak nagyon nagy szerepe lenne, hogy informálja a döntéseket. Tehát most nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember utána nézze, hogy mi az, ami mellett dönt. De ez az általános válaszom, és akkor ha egy fokkal konkrétabb szintre megyünk, ha valaki nagyon elkötelezett, akkor én például azt szoktam mondani, illetve javasolni, hogy Magyarországon a civil szervezetek nincsenek jó állapotban, és nincs is nagyon sok civil szervezet, de nagyon sok zöld civil szervezet van. Viszont ezeknek a taglétszáma viszonylag alacsony. Egyébként a többi civil szervezethez képest nem annyira rossz, de abszolút értelemben nem túl sok. És hogyha valaki szeretne részt venni zöld döntésekben, akkor én azt javasolnám, hogy nézze meg, hogy ő milyen zöld civil szervezetbe tudna például belépni és szerepet vállalni, és miért mondom ezt? Hát egyszerűen azért, mert visszatérve politikai döntéshozókhoz, nekik nagyon fontos szempont, hogy ha valaki valamit el akar érni, az hány embert képvisel, mekkora réteg az, aki mögötte áll. És hogyha ezeknek a támogatottság, ezeknek a szervezeteknek, akik mondjuk pozitív javaslatokat képviselnek, alacsony, akkor a politikai ára elég olcsó annak, hogy ezt negligálják a döntéshozók. Viszont ha sok száz, sok ezer, netán 10 000 ember van egy-egy ilyen civil szervezet által képviselt javaslat mögött, már is sokkal komolyabban veszik, önérdekből, hiszen mindenki újra akarja magát választani, ha ennyi választó nem fog rászavazni, akkor az neki nem jó, ezért komolyabban fogja venni. Tehát én ezt javasolnám egy ilyen fontos lehetőségnek egyébként. És akkor mi az, ami nincs, és mi javasolnánk, mint Green Policy Center, az egyikről már beszéltünk, ezek az állandó klímagyűlések, de egyébként itt nem csak a klímapolitikára, hanem más zöld politikai kérdésre is lehetne gondolni. Én nagyon javasolnám, és szerintem ez egy pozitív előrelépés lenne, hogyha minél több döntéshozói fórum működtetne ilyen állampolgári lehetőséget, ahol azok, akik szeretnének ebbe részt vehessenek. Egyszerűen azért, mert az embereknek nagyon sok jó ötlete van egyébként. Tehát én nagyon szeretem ezeket az ötletversenyeket és egyéb ilyen felhívásokat, mert nagyon jó ötletek jönnek, és nagyon sokszor ezek nagyon kevés pénzbe kerülnek, tehát hogy nem is igazán a pénzen múlik, hanem a maga az ötlet nagyon jó, ami kijöhet ebből, és másrészt pedig ez nagyon jó fokmérője annak is, hogy a társadalom milyen intézkedéseket támogat nagyjából, mik azok, amik jó ötletnek tűnnek, és mi az, ahol viszont el kell tudni jobban magyarázni, hogy az adott döntés miért fontos. Én nagyon hasznosnak tartanék kormányzati szinten egy olyan honlapot működtetni, ami kifejezetten a zöld kérdésekre fókuszál, és ahol bárki azokról a fogalmakról is, amikről én beszéltem, például az elején tájékozódni tud, a magyar vállalásokról tájékozódni tud, a helyzetről tájékozódni tud, javaslatokat tehet, tehát egyébként ugye ezt az ötletversenyt kinyithatjuk az egész országba, és folyamatosan miért ne lehetne egy e-mail cím, ahova bárki bármilyen ötletét beküldheti, miért zárkóznak el ettől a döntéshozók. És végül, de nem utolsó sorban, én bizonyos keretek között hasznosnak tartom a nem népszavazási jellegű ilyen konzultációs fórumokat, hogyha azok valódi kérdésekről szólnak. És egyébként vannak valódi kérdések a zöld politikában, gondoljunk csak a közlekedésre, amiről beszéltünk, hogy ez egy nagyon nehéz terület, és én szerintem nagyon hasznos lenne ilyen kifejezett célzott konzultációknak a rendszeresebb megtartása, ahol az emberek elmondhatnák a véleményüket, és utána ez a politikának is segítene, mert a politikai döntéshozó szerintem sokszor azért fél egy döntést meghozni, mert látszólag azt gondolja, hogy nincs mögötte valódi támogatás, és ilyen kérdőíveken, konzultációkon keresztül egy sokkal stabilabb támogatást szerezhetne. Tehát ha lehet javaslatokat tenni, ezek sajnos még nem állnak rendelkezésre ezek az eszközök, de szerintem nagyon innovatívak, és sokkal többet lehetne őket használni.
Nagyon köszönöm ezt a részletes választ, és hát hálásan köszönöm a beszélgetést neked.
Én köszönöm a meghívást.
Hallgatóinknak és nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Őszintén reméljük, hogy ezzel az adással egy kicsit közelebb tudtuk hozni hozzátok ezeket a komplex témákat. És természetesen ez alkalommal sem maradhat el a házi feladat. Egy filmajánlót hoztunk nektek, ami Ferenc Pápa The Letter, azaz a Levél című dokumentumfilmje. Szerencsére YouTube-on is elérhető, úgyhogy természetesen be fogjuk linkelni az adás leírásába. Csak egy mondatot idéznék Ferenc Pápától a filmmel kapcsolatban, ami egyrészt szerintem a dokumentumfilm eszenciáját, de másrészt az egész podcastünk eszenciáját összefoglalja. Azokról és azoknak, akik tudják, hogy a dolgokon lehet változtatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva.